Urunk, áldjuk a te nevedet, köszönjük, hogy most is készítettél számunkra tőle származó tanítást. Kérünk, adj nekünk figyelmes szívet, és add, hogy amit tőle tanultunk, azt a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani. Kérünk, hadd értsük meg igazán, hogy mi az értelme annak, hogy férfinak vagy nőnek teremtettél bennünket. Amen. Olvasom Mózes első könyvének első fejezetéből a 27. és 28. verset. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön mozgó minden élőlényen. Úgy gondolom, hogy ezt az igét ezen a héten néhányszor hallottuk már, a Vég Jóska előadásában is erre volt többszöri erőteljes hivatkozás. Ma látunk itt egy klasszikussá vált ábrázolást Ádámról és Éváról, ugye Dürernek, a híres festőnek a képe. Igen, látszik az, hogy hát nem egyformák. Egészen más a vázizomzat, testfelépítés, és azt hiszem, hogy ez így van jól. Volt egy idő, amikor próbálták elmosni a különbségeket. Bizonyos értelemben most is van ilyen. Ugye volt egy időszak pár évvel ezelőtt, amikor az óvodákban igyekezett elérni az akkori kormányzat, hogy a kisfiúk ne csak fiús játékokat játszanak, és a kislányok ne csak lányost, hanem fölváltva volt kötelező ezt is, azt is, mert hogy nincs különbség. Nem tudom, ki hogy van vele. Én azt gondolom, hogy a férfias, az egészséges lelkű férfiak nőies nőkhöz vonzódnak. Az egészséges lelkű nők pedig férfias férfiakhoz vonzódnak. Így van? És az, hogy mitől férfias, az nem attól, hogy szőrös, mindenütt, az arca is, attól lehet férfi, hanem a jellemétől megbízható, felelősségvállaló, tudja, mit akar, és így tovább. És mitől nőies a nő? Ennek is megvannak a lelki tulajdonságai is. Szeret segíteni, támogató, be tud illeszkedni, és így tovább. Majd erről úgyis beszélünk részletesebben is. Amikor én fiatal voltam, akkor is volt egy ilyen áramlat, ugye nő is lehet, hát egyenjogúak vagyunk, ő is lehet traktorista. Meg lehet akár vájár is. És arra nem gondoltak, hogy a traktor az testileg árthat a nőnek. Egyszerűen azokat a fiziológiai funkciókat károsíthatja, amelyek a nő életében rendkívül fontosak. Hát a traktor mégiscsak ráz egy kicsit. Tessé? Igen, hát akkor meg különösen. És hát én úgy voltam vele, hogy hát én nem tudnék beleszeretni egy traktorista lányba. Ugye volt egy ilyen ideál. Nem, az legyen nőies, és hát nem is olyan lányjal akadt össze a szemünk. És hát ma se annyira traktorista alkat, egyáltalán nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó, ha elfogadjuk a saját nemünket. Eszembe jut egy keresztjének körében, hát talán ismert hölgy, ez a Ingrid Trobisch, Walter Trobischnak a felesége volt ő. Úgy tudom, hogy most már ő sem él, a férje pár éve ezelőtt meghalt. Azért érdemes a nevét megjegyezni, mert Walter Trobisch is házassággondozással foglalkozott. Ez volt a fő szolgálata Németországban. Nos, hát az ő felesége nyilatkozott egyszer úgy, hogy az a nő teljesedik ki, aki saját magát, mint nőt igényli. Hát ez ellene szól mindenféle feminista ideológiának. Szerintem a feminizmus az a női csökkent értékűségi komplexumból származik. Mert nem fedezi föl azt, hogy mekkora érték van abban, hogy ő nő. Férfi akar lenni. Isten nagyon komoly feladatot adott a nőknek, néha még irigykedem is kicsit. Majd elmondom miért. Hát olyan hasonlatot használ a Biblia a nőkkel kapcsolatban, amit férfiakra nem mond. Ha ezt kifelejteném, szóljatok. Nos, hát itt látjuk ezt a derék házaspárt, őseinket, Ádámot és Évát. Lényeg az, hogy ők együtt kapták Isten parancsait. Fölolvastam a Bibliából az ember teremtésének az első híradását. Együtt kapták azt a parancsot is, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Mert azt gondolom, hogy a legerősebb, legokosabb férfi sem tud asszony nélkül szaporodni. Ugyanúgy a legszélsőségesebb feminista sem képes erre. Na jó, azt mondják, hogy hát van génbank. Nem kellenek férfiak. Én már olvastam olyat is feministáktól, hogy majd eljön egy boldog korszak, amikor az emberiségnek ez a kártékony, agresszív része, a férfiak már nem lesznek legfeljebb rezervátumban, hogy a gyerekeknek meg tudják mutatni, hogy mégis milyenek voltak. De hát azt gondolom, hogy ez egy rémálom, hogy ilyen nem lesz soha. Hát a lényeg az, hogy a génbank létrehozásához is csak kell férfi. Ugye másképp az sem lehetséges. Lényeg az, hogy Isten elgondolása az volt, hogy mi különbözőek legyünk, és ketten együtt alkotunk egy egészet, egy olyan egészet, amely a teremtőt tükrözi. Mit jelent az, hogy Isten a maga képére teremtette az embert? Azt hiszem, szó volt erről is, tegnap vagy tegnap előtt. Semmiképpen sem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre. Istenre külsőleg nem lehet hasonlítani. Őt nem lehet kiábrázolni. Ő láthatatlan Isten. A samáriai asszonynak mondja Jézus, az Isten lélek, az Isten pneuma a görög szöveg szerint. És arra van szükség, hogy mi is őt lélekben és valóságosan imádjuk, igazságban. Azt jelenti, hogy valóságosan. Hanem akkor mit jelent az, hogy Isten a maga képére teremtette az embert? Azt jelenti, hogy az ő képét kell hordoznunk. Az ő képét hordozva, őt képviselve uralkodjunk a természet fölött. Tehát mint egy saját maga helytartóiként helyezte el az embert a természetben. Az én nevemben uralkodjatok. Ez az ember küldetése. Mit teszünk? Uralkodni a Bibliában semmiképpen sem zsarnokságot jelent, hanem gondoskodást, odafigyelést, segítségnyújtást. Ehelyett mi a természetet kifosztjuk, kizsákmányoljuk. És nem a természet fölött próbálunk uralkodni, hanem egymáson, a férfi a nőt, vagy néha a nő a férfin, egyik társadalmi osztály a másikon, vagy egyik nép a másikon. Tehát teljesen fölborult az, amit Isten a teremtésben elképzelt az emberrel kapcsolatban. Mi történt? Egy óriási tragédia következett be az Édenkertben. Megjelent az Édenkertben az első humanista filozófus kígyó kosztümben. Azt mondta, ember, légy a magad istene. Hogy ezt mondta? Mi a bűn lényege? Nem az volt a baj, hogy ettek. Hát mi is reggeliztünk. Igaz, nem a tiltott fa gyümölcséből. Mi volt a tiltott fa gyümölcse? Milyen fának a gyümölcséről van szó? Úgy van, a jó és a rossz tudásának a fájáról van szó, tehát nem a tudás fájáról. Ezt szeretném hangsúlyozni. Sőt, abban a parancsban, amit Isten úgy mond, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és ott felsorolja a természetet, hallottuk. Úgy lehet uralkodni a természet fölött, hogyha mi megismerjük a természet törvényeit. A természet törvényeinek az ismeretében leszünk képesek arra, hogy technikát hozzunk létre. Csak egy kiragadott példa, megismerjük mondjuk a légmozgások fizikáját, akkor képesek leszünk léghajót majd repülőt tervezni és építeni. Minden Az élet minden területére vonatkozik ez. Megismerjük a természeti törvényeket, azokhoz alkalmazkodva, azokat kihasználva leszünk képesek technikai alkotásokra. Ez a tudás valóban hatalom. Azt, hogy a tudás hatalom, a 14. században fogalmazta meg egy angol filozófus, Bacon, magyarul Szalonna, de. Hát így hívták. Francis Bacon. Na, vannak furcsa nevek azért angolban is. Aki olvassa a filozófia történetet, nem gondol a szalonnára. Nem tudom, miért nevezt. Németül is találkoztam már ezzel, egy gyógypedagógus kollégának volt az a neve, hogy Otto Speck. De Speck az is. Szalonna, egy nagyon vékony ember volt a nevéhez képest. Na, teljesen mindegy, örülök, hogy Magyarországon ilyen név nincs. Hát ketten együtt tükrözzük Isten képét, uralkodjunk Isten nevében. Kicsoda Isten? János apostol így fogalmaz első levelében, hogy az Isten szeret. Hát, hogyha köztünk szeretet van, akkor beszél az életünk Istenről. Ha mi egymással ellenségeskedünk, akkor Isten képe eltorzul rajtunk. Hát a mai ember nem Isten képe, vagy legalábbis egy jelzőt oda kell tenni, Isten eltorzult képe. Egyetlen egy olyan ember járt a földön, aki mondhatta magáról azt, hogy aki engem látott, látta az atyát. Tudjuk, hogy kiről van szó. Jézus Krisztusról van szó. ember volt. Igen. Nem 50%-ig ember, 50%-ig Isten, 100%-osan ember, 100%-osan Isten. Isten jelent meg benne, de földi életében végig, kereszthaláláig az emberi lét minden tulajdonságát és terhét hordozta. Tulajdonképpen a szenvedése a születésével kezdődött. Gondoljátok el, hogy milyen méltatlan körülmények közé született. Olyan romantikus dolog a betlehemi jászóra gondolni, meg ott a csillag, ugye szép kis figurák, képeslapok, és így tovább. Én azt gondolom, hogy József és neki is Máriának ez nem úgy tűnt. Abban semmi romantika nem volt. Egyszerűen nem volt hely. Meghúzódhattak egy istálóban. És ott megszületett az első gyerekük. Hát ki kíván magának ilyet? Milyen higiénés körülmények vannak egy istálóban. Még akkor is, ha rendben tartják. És utána egész élete milyen? Na meg eljött a végtelen dimenziójú világból, ahol Isten van, és ahol ő is van ma, ami ember létünk háromdimenziós terébe. És ez korlátokat jelent. Mert most jelen tud lenni itt, itt Törökkopányban. De ugyanúgy jelen van ott is, ahonnan jöttetek. Meg Budapesten is, meg Amerikában is, meg Ausztráliában is, meg mindenütt. Az egy más létforma. És ő valóban megalázta magát, amikor emberré lett. De és őt nem lehet kiábrázolni. Jó, az ember Jézus lehet, hát lefestették. Hát én azt gondolom, hogy ha megismerjük az ő emberi arcát, az nem biztos, hogy hasonlítani fog ezekre a festményekre, amiket jóval később készítettek róla. Nem maradt fönn hiteles arckép róla, és azt hiszem, hogy ez jó dolog. Torinói lepel. Hát nagy kérdések vannak körülötte. Igaz, nem igaz, hogy van ez. Ne érdekeljen minket, hogy ő milyen volt emberi testében. Ézsaiás szerint nem volt kívánatos a megjelenése. Legalábbis a szenvedésekor. No de most nem erre koncentrálunk, ez valóban kitérő volt, hanem arra, hogy Isten mire küldött el minket úgy, hogy férfivá és nővé teremtett. Lényeg az, hogy egységet kell alkotnunk, pedig különbözünk egymástól. Hát ez egy Rubens festménynek egy részlete. Itt nagyon feltűnők a testi különbségek egy pillanatra. Hát ilyen szép szakálla Évának nincs. De nem hiszem, hogy irigykedik Ádámra a szakálla miatt. Ő neki meg más van, olyan testrész, ami nagyon fontos ahhoz a funkcióhoz, amit majd be kell töltenie, amikor kisbabája lesz. És az nagyon nőies. És tulajdonképpen nagyon szép. De mind a két nem szép. A maga Isten által teremtett és elképzelt mi voltában. Kérdés az, hogy miben különbözünk mi még? Hát testileg persze, hogy különbözünk természetesen, de hát még nagyon sok különbség van. Ha például problémánk van, most lehet, hogy elérkeztem egy olyan részhez, amit Végjóska ecsetelgetett, de türelmesen hallgassátok végig, jó? Ha Jóska mást mondott, akkor szóljatok. Vagy ezzel ellentétesen. Tegyük fel, hogy van valamilyen problémánk egymással, mit csinál a férfi? Töpreng, elvonul, bevonul jelképesen a barlangjába, majd előáll a megoldása. Hogy viselkedik a nő, ha probléma van? Azt mondja, beszéljünk róla. Neki erre van igény. A férfi jön a megoldással, és az asszony nincs megelégedve, mert nem beszéltünk róla. Még ha nem oldódik meg, akkor is, ha beszélünk róla, valamennyire megnyugszik. És beszélni kell róla folyton, meg valahol felszínen tartani. Jellemző ez egy kicsit? Hát persze a személyes különbségek azért vannak. Na de nézzük tovább. Itt van egy rokon szenves férfi. Azt hiszem rokon szenves, nem? Ja? Nagyon kedvesen mosolyog, kicsit tartózkodva. Hát itt ugye ilyen kis divatos ez mostanában, állítólag nagyon férfias, hogy éppen szúrósra növeszti a szakállát. Na de nézzünk bele az agyába. Mi van ott? Milyen a gondolkodása? Na nézzünk bele még jobban. Mik vannak az agyában? Dobozok. Mert ott rendnek kell lenni. Ott mindennek megvan a maga helye. Nem ám úgy, hogy egyszerre sok mindennel foglalkozunk, én most erre koncentrálok. Most ebben ne zavarj. Majd akkor következik az is. Hát az ő gondolkodása nagyon racionális, tényszerű, szereti a hatékonyságot, szereti a sikert, éppen ezért szereti az elismerést is. A férfiaknak nagyon fontos az, hogy a feleségük fölnézzen rájuk. Mit ír Pál apostol az Efézusi levél 5. fejezetének a végén? Az asszony pedig tisztelje a férjét. Ezt mintha hallottuk volna már ma reggel is. Igen, ő ezt igényli, neki ez nagyon fontos, és hogyha ezrek tapsolnak neki, vannak sikeres férfiak, de ha otthon az asszony azt mondja, én ismerlek, akkor boldogtalan. Mert a legfontosabb személy számára éppen a felesége, még akkor is, ha rosszban vannak. De ha kudarcai vannak, hogyha a munkanélküliség réme fenyegeti, hogyha a főnök csúnyán nézett rá, de ha otthon azt mondja a felesége, én ismerlek, akkor kibírja a kudarcokat. Pont ezzel segít legtöbbet a segítőtárs. Ugye, mert azt mondja az Úr, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt, nem hozzá hasonlót, nem hasonlít. Hozzá illőt, olyat, amelyik illeszkedni tud hozzá. Azt hiszi, hogy a feleségének megoldásokra van szüksége. Noha ő csak együttérzésre vágyik. Na ez az, ami nagyon jellemző az asszonyra. Együttérzésre vágyik. Legyél mellette. Ha bajban vagy, akkor külön. Bajban van, akkor különösen. Ha nem tudsz egy szót se szólni, de fogod a kezét. A számára nagyon sokat jelent. Asszonyok, így van ez egy kicsit? Vagy nagyon? Ha ott van a közelben. És az ember tudja, hogy számíthat rá. Na hát ilyen a férfi. Na most Nézzünk meg egy nőt. Milyen a nő gondolkodása? Én azt hiszem, hogy ő is nagyon rokonszenves, azért érdemes megfigyelni, nem egészen úgy mosolyog, mint a férfi. Ő kimutatja a foga fehérjét. És ahogy itt körülnézek, hogy hirtelen most is megtörtént ez párszor, néhány példányba, önkéntelenül ez történik, persze a férfiak is azért, de a férfiak hajlamosabbak némi zártságra, úgy, mintha szemérmesebbek lennének, legalábbis ezen a területen. Hát nézzünk bele az ő fejébe is, hogy abban meg mi van. Ugye emlékszünk, az előbb dobozok voltak. És itt mi az? Egy ilyen kusza drótok tömege. Hát hogy lehet itt eligazodni? Ennyi húzal, ennyi vezeték, mert egyszerre sok minden benne van, ott van a bevásárlás, az óvoda, amit éppen olvas, a regény, sok minden úgy egyszerre jelen tud lenni. Nagyon bonyolult. Attól tartok, hogy elmondtam már talán tegnap az Aladdin történetét, a csodalámpám, nem? Hát képzeljétek, valaki megtalálta Aladdin csodalámpáját. Ismerik a meséből, ugye? Nem tudta, mi az, kézbe vette, le akarta törölni róla a port. Mi történt? Megjelent a szellem. Mit kívánsz? Hát elcsodálkozott. De hát ha már itt a szellem, csak kívánok valamit. Azt mondta, kedves szellemén, annyira szeretnék már végre egyszer a Kanári-szigeteken nyaralni. Légy szíves, építs nekem egy hidat a Kanári-szigetekre. Mire a szellem, ne haragudj, ma nehéz napom volt, sok nehéz munkám volt, fáradt vagyok, kívánj inkább valami mást. Mire az illető, rendben van, akkor magyarázd meg nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem, kétsávos vagy négysávos legyen a híd. Ugye milyen nehéz probléma? Hát mi most már 52 éves házasok vagyunk, de sokszor nem tudom áttekinteni a helyzetet. Nagy türelem kell hozzá. Még az a jó, hogy a lélek gyümölcse. A türelem is. Meg kibogozni ezeket a drótokat, hát nem olyan egyszerű. Hát akkor milyen az ő gondolkodása? Sokkal szubjektívebb, személyesebb, érzelmibb, és ahogy mondtam, gondoskodó. Hát főleg a feleségnek. De én azt gondolom, hogy az asszonyok hajlamosak arra, hogy másokkal szemben is érvényesítsék ezt a gondoskodó magatartásukat. Legalábbis olyan valakivel szemben, akit szeretnek. Hát én most itt sorozatban tapasztalom egyébként. Bevallom, hogy több irányból is. Ebből arra következtetek, hogy engem több nő szeret. De különösen egyre gondolok, hát állandóan eláraszt szeretetével, hol pokróc, hol nem ő a pokróc. Hol egy pohár víz, hol ez, hol az. Mindenféle. Igen, ez női tulajdonság. Hát innen tudom, hogy az illető nő. Nem, mintha másképp nem lehetne észrevenni. Azért észre lehet venni. Ugye, külső megjelenéséből is természetesen. És azt hiszi, hogy gondoskodik, de a férje sokszor úgy érzi, hogy korlátozni akarja. Na, fiúk, volt ilyen érzésünk? Úgy csinál, mintha gyerekének tekintene. Pedig csak gondoskodik. A szeretetét akarja kifejezni, éppen ezért hát el kell viselnünk ezt olykor. Ugye a feleség meg nem árt, ha néha egy kicsit visszafogja magát, azért nagyon nem kell. Csak egy kicsit hadd ére az azt is, hogy nagyfiú már a férje, már mint a férje, érezze azt. Meg tudja ő ezt önállóan is csinálni. Ugye most is, hogy eljöttem, néhány dolgot megkérdezett. Gyógyszered nálad van? Meg ehhez hasonlók. Ahogy a gyerekekkel szoktuk. Na most honnan származik ez? Miben különbözünk mi egymástól és miért? Hát amit itt látunk, ez egy ilyen ős anya lehet. Ugye babakocsi még nem igen volt abban az időben, hát így cipelték a gyerekeket. Hát itt a férj halászgat ezzel a szigonnyal, itt már van némi hal. Na most hát ez az asszony pedig, hát nem vesz részt annyira ebben a vadászós halászatban, neki más dolga van, és hát veszélyhelyzetben a női agy, ezt olvastam, oxitocint termel, aminek az a hatása, hogy ellazul. Hát például veszélyhelyzetben is képes ellazulni. A háború alatt erre több példa adódott, neki szoptatni kellett, ha éppen szopós kisbabája volt, hiába ropogtak a puskák odakint, vagy zuhantak a bombák, a nők csodálatos, de képesek voltak ellazulni és szoptatni. Hát ez egy női tulajdonság, meg tud nyugodni, hogy szoptatni tudjon. Más a helyzet a férfival. Itt férfiak vannak, és itt jön egy behemót nagy állat. Én nem bánom olyan nagyon, hogy ezek kihaltak. Ugye, mamut jön szembe, de férfiasan felveszik a küzdelmet vele. Na de mit jelent ez? Óriási feszültséget. Tehát feszült helyzetben mit tesz a férfi szervezet, mit termel a férfi agy? Adrenalint. Mégpedig azért, mert fokozott éberségre van szüksége. Oda kell figyelni. Fokozódik az izgalmi állapot, pontosan kell célozni. És nem mindegy mikor. Iszonyú nehéz kivárni a megfelelő pillanatot. Hogy az a vadász, aki idő előtt elsüti a puskát, az elszalasztja a vadat. Meg kell várni, amíg olyan helyzetbe kerül, hogy biztos abba célzás. És nem remeghet ám a kéz. Koncentrálni kell. Feszültség. Így lehet valamit csinálni. Mert ez az éberség segíti az életben maradást. Na most azt mondják itt az okos evolucionisták, hogy ez az őskorban alakult ki az embernél. Honnan tudják? Honnan, hogy ezt feltételezik? Hát ugyanúgy lehet azt is feltételezni, hogy a teremtő így alkotta, nem? Egyszerűen így alkotta. Most nem célom az, hogy az evolúció elméletről beszéljek, néhány gondolatot azért megemlítek. Na most, igen, ez egy fontos mondat lesz itt számunkra, majd visszatérek rá, de ha már az evolúciónál tartunk. Emlékszem, még gimnazista voltam, amikor a biológia tanárnőm nem tudott válaszolni egy kérdésemre, amikor az evolúciót tanította. Azt elmondta, hogy a fekete-sárga szín az veszélyt jelez. Hát igen, fekete-sárga a darázs is, az anakonda is, a tigris is. Ezek mind veszélyes állatok. És akkor én megkérdeztem, hogy ez hogy jön össze az evolúció elmélettel, hiszen akkor elszalasztja az zsákmányt. Ha látja, hogy fekete-fehér, akkor a zsákmány állat menekül. Hogy lehet, hogy ezt fejlesztette ki? Ez a természetes szelekcióval nem fér össze. Hát valahogy megkerülte a kérdést, elmismásolta. Aztán később jöttek más kérdések is, akkor már nem voltam középiskolás. Hogy lehet, hogy a harkány nem kap agyrázkodást? Amikor ilyen sűrűn kopogtatja a fa oldalát. Hát ha én úgy verném a fejemet folyamatosan egy fatörzsbe, biztos, hogy agyrázkodást kapnék. Hát azért nem kap agyrázkodást, mert van ott egy szivacsos réteg, ami fölfogja ezeket az ütéseket, úgyhogy valóban nem kap agyrázkodást. De hát honnan van az a szivacsos réteg? Kialakult a törzsfejlődés folyamán, hosszú idő alatt több évmillió kellett hozzá. Na de hát az első harkályoknak kellett volna agyrázkodást kapni, és akkor azoknak már nem volt lehetőségük ezt fejleszteni, nem? Vagy legérdekesebb talán, amit egy csillagász barátomtól hallottam, ő azt mondta, hogy ha egy kopoltyúval lélegző állat kijön a vízből, azt mondja, én szerintem nem tüdeje lesz, hanem megdöglik. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon egyszerű tények. Egyébként az evolúció elmélettel tudomásom szerint a mai napig is úgy vagyunk, hogy egy óriási hipotézis, néhány adalék, néhány őslénytani lelet arra utal, hogy úgy van, de más leletek meg ellent mondanak neki. Hát néha olyan rétegekben találnak réginek nyilvánított csontokat, amelyek újak, megfordítva, meg ezek a földgyűrődések, alulra kerül, ami fönt volt, fölül van, ami alul volt. Hát volt, ugye, vulkánkitörés is, és hát ez a maghasadásos próba, amit olyan biztosnak tartanak, egyesek szerint nem is olyan biztos. Lényeg az, rengeteg bizonytalanság van e körül, minden esetre mamut létezett. Mamut csontokat, meg ilyen agyarokat is találunk. Budapesten a mamut áruházban is van valami. Tényleg van, ki van téve üveg alatt. Valami mamut maradvány. Nos hát, mindebből a házassággal kapcsolatban talán fontos az, hogy a férfiakat könnyebben kiborítja a házassági kérzés, krízis, és ezért konfliktus kerülők. A férfiak szeretnek menekülni. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ha baj van, segítségért az asszony szokott jönni. Mert a férfi azt mondja, nincs semmi baj. Nem, hát ez semmi. Az egész semmiség. És kerüli a dolgot, és később is próbál menekülni. El abból a feszült helyzetből. Inkább dolgozom, inkább túlórázom még többet. Nem szeretek hazamenni, mert ott feszült a helyzet. Inkább sok dolgom van, meg még több dolgom van. Igen, lehet munkába menekülni, lehet hobbiba menekülni, lehet szenvedélybetegségbe menekülni. Lehet menekülni egy másik nőhöz, akárhová. hívő emberek olykor szolgálatba menekülnek. Veszélyes. Csak azért, hogy ne kelljen szembenézni például a házassági problémákkal, vagy akár a nevelési problémákkal. A természetes kiválasztódás következménye ez, vagy a teremtő tette? Na, ezt a kérdést tettem föl az előbb. Én azt gondolom, ha teljesen tárgyilagosak vagyunk mindenféle vallási elfogultság nélkül, akkor azt kell mondanom, hogy mind a kettőnek van esélye. De hát azért mi mégiscsak azt gondoljuk, hogy Istenben nem csalódtunk, ezért amit ő kijelentett, abban reménykedünk. Azzal együtt, hogy a Biblia valóban nem természettudományos könyv, és azzal együtt, hogy a bibliai őstörténetről látjuk azt, hogy teli van jelképekkel. Én azt gondolom, hogy a jó és rossz tudásának a fája is egy jelkép. Ugyanúgy, mint az élet fája is, ami ott is jelen van, meg a jelenések könyvének a végén is. Főleg a Biblia elején és végén találunk nagyon sok jelképet. Nos hát, itt a menekülés, ugye, ha megindul ez az állat, akkor azért mégiscsak menekülőre fogja. Hát nem tudom, hogy melyik gyorsabb, lehet, hogy fürgébb, de ez meg nagyobbakat tud lépni, úgyhogy nagyon veszélyes ez a helyzet. Menekülési mód az önbecsapás, tehát észre se veszem, hogy baj van. Tényleg sok férfi nem veszi észre, hogy bajban van a házassága, és menekül különböző helyekre, ahogy már az előbb elsoroltam. Van egy kis könyvecském, az a címe, hogy házassági karambolok, abban néhány ilyen menekülési lehetőség föl van sorolva Gáléva kedves, kissé humoros rajzaival. Beszerezhető még ma is, bár nem új könyv ez már, a Kia kiadványa. Ez is, mint néhány más írásom is. Na most mindebből az következik, hogy a férfiaknak bátorítása, biztatása, tiszteletre van szükségük. Hogyan Pál apostol már olvasta az evolucionisták könyveit? Nyilvánvaló, hogy nem. Pszichológus volt ez a Pál? Dehogy. Istennel volt neki szoros jó kapcsolata. És világosan látott. Még csak házas ember se volt. Mégis azt gondolom, hogy a legtömörebb és részletesebb, ugyanakkor a legrészletesebb tanítást a házasságról épp az Efézus 5-ben kapjuk, amit ma reggel is a áhítatban hallottunk. És valóban a férfit arra szólítja fel, hogy az asszonyt arra szólítja fel, hogy tisztelje a férjét. És mire szólítja fel a férfit, hogy szeresse és gondoskodjék róla, mint a saját testéről, mert az asszonynak biztonságra van szüksége. Az a legfőbb vágya, hogy biztonságban érezze magát. Férfiak, szeressétek feleségeteket. Hát azt hiszem ez is nehezebb feladat, nem? Engedelmeskedni könnyű. Könnyű? De szeretni méghozzá úgy, mint Krisztus az egyházat, ez nagyon nehéz. Sőt, lehetetlen. Emberi erővel lehetetlen. Na hát az a kérdés, amit már föltettem, úgyhogy mehetünk a következő táblára. A férj szerepköréről szeretnék részletesen beszélni, és itt követem azt a kiírást, ami a programban szerepel. Látunk itt egy kajakot, mert én kerestem olyan képet, ahol az elől ülő férfi, a mögötte ülő meg hölgy. Hát ha közelebbről megnézitek, mind a kettő nő, de nem találtam olyat. Majd valakit meg kell kérnem, hogy férfiasítsa ezt az elsőt. Van olyan ügyes, ilyen fotó, varázsló, aki esetleg bajuszt, legalább egy kis bajuszt tud szerkeszteni ide az előlülőnek. Na most nagyon jó jelkép lehet ez a kajak. Bevallom, hogy legutóbb, amikor használtam ezt az anyagot, akkor itt egy másik szerszám volt, ilyen szép, hosszú hajó, hogy is hívják azt? Nem tudom. De aztán valaki szólt, éppen Szépalmán szólt nekem a Laci bácsi, hogy az hátrafelé halad. Tehát nem arra, merre néznek az evezősök, hanem háttal ülnek a... Igen. Ez kajak. Ugye? Ez kajak. Úgyhogy lázasan kerestem kajakot, hát ezt találtam. Ez előre megy, az pedig, hát hátul ülnek a menetiránynak, úgyhogy nem jó ide illusztrációnak. Úgyhogy kicseréltem, de hát csak ilyet találtam. És mit lehet ebből tanulni? Hát azt írja Pál apostol, hogy a férfi feje a feleségnek. Mit jelent ez? Férfi vezető szerepe nem zsarnokságot jelent, hanem szolgálatot és felelősséget. Azt gondolom, hogy egyikünk sem kételkedik abban, hogy annak a kis tanítványi csapatnak Jézus volt a főnöke. Végül is Jézus azt mondja, illetve Pál apostol azt írja, hogy úgy szeressék a férfiak a feleségüket, ahogyan Krisztus szereti az egyházát, szereti az övéit, vagy a földön járó Jézus szerette a tanítványait, szerette őket mindvégig, ő volt a főnök. De ő maga azt mondta magáról, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Tehát ezt jelenti a vezetés. Van egy szakmai folyóirat, az én szűkebb eredeti szakmámban, a gyógypedagógián, úgy hívják, hogy gyógypedagógiai szemle, ma is megvan, 1970-ben jött ez létre, és még ma is megvan. Annak idején körülbelül 10 éven keresztül én is tagja voltam a szerkesztő bizottságnak, és emlékszem az első szerkesztő bizottsági gyűlésre. Meghánytuk, vetettük a dolgokat, felelős szerkesztőnek beírtuk az Egyesület, Gyógypedagógusok Egyesületén, de akkori elnökének a nevét, a Józsi bácsi nevét. Józsi bácsi egy szép fehérhajú idős bácsi volt, ő türelmesen végighallgatta, amíg mi beszélgetünk, vitatkozunk is. Csak a legvégén tette fel a kérdést, hogy, és tessék mondani, a felelős szerkesztőnek mi a dolga? 1970-ben vagyunk, amikor Magyarországon Kádár Jánosnak hívták a királyt. Valaki frappánsan azt mondta, azt csukják le. Na azt hiszem, hogy ezzel fején találta a szöget, mert nem az a felelős szerkesztő dolga, hogy szerkessze a lapot, az sem, hogy ő írja a cikkeket, beleszólhat a szerkesztésbe, írhat cikket is, ha akar, A lényeg az, hogy ő felelős azért, ami ott megjelenik. Nos hát a férfi vezető szerepének is ez a lényege. Az, hogy én felelős vagyok a családomért. Felelős vagyok a feleségemért. A feleségem egészségéért épp úgy, mint a lelki előrehaladásáért, a hit életéért. Felelős vagyok a gyerekeimért is. Ha rossz a gyerek, nem mondhatom az asszonynak, hogy a te nevelésed, akkor én hol voltam? A legtöbb esetben az asszony több időt van együtt a gyerekekkel, de a férfi akkor is felelős azért, ami ott történik. Hát erről van itt szó röviden. Az elől ülőnek látnia kell az akadályokat, és tartani kell az irányt, a mögötte ülőnek igazodnia kell hozzá. A férj szerepköre még mindig. Azt olvastuk, hogy gondoskodni kell. Vajon mit tesz itt ez a férfi? Lehet, hogy kullancsot talált. És éppen azt próbálja valahogy kiszedni. Ugye az asszony homlokából. Sok minden egyéb lehet. Tudnia kell, hogy mi a baja az asszonynak. Néha nehéz megtudni. Én jártam úgy már nem egyszer, láttam, hogy valami baj van, talán megbántottam. Kérdeztem, mi bajod van, drágám? Tudod te azt nagyon jól? Ez volt a válasz, ugye, mert majd erre még rátér. Ugye, mert ilyenek az asszonyok. Nem olyan könnyen áttekinthető. Hát minden esetre szeretnem kell, ahogyan Krisztus is az egyházat, aki önmagát adta érte. Na, rendben van, mondjuk mi férfiak, én kész lennék mártírhalált halni a feleségemért. De ez túl könnyű lenne. Mert azon az ember hamar átesik. De a hétköznapok során adni az életet, úgy, hogy adom a figyelmemet, a törődésemet, ez sokkal nehezebb. Pedig azt hiszem, hogy itt erről van szó. És Jézus Krisztus is adja így is önmagát, nem csak úgy, hogy meghalt értünk. Ma is könyörög értünk az atyánál. Ezt is tudjuk a Bibliából. Mit jelent szeretni? Walter Nietzsétől származik ez a mondás, őt idéztem talán tegnap, az autó meg az ülőgarnitúra kapcsán. Na, ő írja, a szeretetet tanulni kell című kis könyvecskében. Szeretni azt jelenti, hogy kutatom a társam valódi szükségleteit, és igyekszem csillapítani azokat. Hát néha mi férfiak olyan bénák vagyunk ehhez. Az asszonyt érdekli az, hogy mi a véleményünk, például arról, hogy hogyan áll rajta egy ruha. Érdekli a nőket? Mit szól ez a férfi? Én nem. Na, és akkor ezzel szemben mi történik? Eljössz velem, ruhát kell vásárolnom. Hát persze, hogy elmegyek. Hát elmegyünk. Kap egy ruhát, bemegy a fülkébe, fölveszi, kijön. Ha, hogy tetszik? Ha? Jó. Hát akkor kap egy másikat, azzal is bemegy, fölveszi, szétnyitja a függönyt. Na, és ez hogy áll? Ha? Ó. Így megy ez, vagy négyszer, ötször, végül visszaveszi a eredetit, amivel odajött, mire a férj, na látod, ez az. Ja, Talán észre se vette, hogy az volt rajta akkor. Na most jó nekünk tudni, hogy az ilyen dolgok az asszonyoknak azért fontosak. Úgyhogy van mit tanulni. A szerető férj felelős a társa egészségért, érzelmi egyensúlyáért, lelki fejlődésért. Na hát akkor szóljunk egy kicsit a feleség szerepköréről is, úgyhogy most a férfiak pihenhetnek egy kicsit. Nem muszáj annyira ide figyelniük. Ugye azt írja az Efézusi levélben az apostol, hogy amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Hát mit jelent ez az engedelmesség? Tudni kell ehhez valamit. Egy picit görögül, nem túl sokat. Itt az Efézusi levél 5. fejezetében az engedelmesség szót lehetne fordítani úgy is, hogy alá rendeli magát. Az eredeti szövegben szereplő görög szó úgy hangzik, hogy hypotasso, alá rendelni, vagy beilleszkedni egy adott sémába. Hát nem szolgai engedelmességről van szó, hanem arról, hogy igazodik a férjéhez. Akár a férje foglalkozásához, életstílusához, természetéhez is igazodik hozzá. Mert maga elé vagy fölé engedi őt, alárendeli magát. Na most megjegyzem, hogy előtte az a mondat is szerepel, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Tehát mind a kettőnkre vonatkozik ez. Az asszonynak még kétszer mondja Pál. Miért? Hát tapasztalt ember volt, biztos tudta, hogy egy asszonynak nem elég egyszer mondani. De én azt gondolom, hogy nem ezért, hanem a sajátos asszonyi szerepkör miatt inkább. Na most később a 6. fejezetben az Efézusi levélben, ahol a gyerekek engedelmességéről és a szolgák engedelmességéről van szó, ott nem ez a szó szerepel. Ott a hypakuo, alá hallgatni szó szerint, vagy magyarosan szót fogadni. Na most, tehát a házasságban nem arról van szó, hogy az asszony fogadjon szót a férjének, hanem arról, hogy rendelje alá magát. Ez más azért. A német Biblia visszaadja. Bizonyára néhányan tudnak németül. A asszonyok esetében a untertán vagy unterordnunk szó szerepel, arányrendelni, a gyerekeknél meg a szolgáknál pedig a gehorszám engedelmesség, a hőren hallani, hallgatni, ige van benne ebben a szóban. Na de nézzük tovább. Engedelmeskedik, alá rendeli magát, és ahogy mondtam, nem szolgai engedelmességről van szó, hanem a saját érdekeiről való lemondásról férje javára. És én azt látom, nem csak a mi életünkben, sok szerető szívű asszonynál, hogy képes erre. Hogy valóban le tud mondani, háttérbe szorítja magát a férje javára. Csak az a férfi képes betölteni a szerepkörét, aki tisztel a felesége. Tehát már csak ezért is fontos, hogy a férj megkapja a tiszteletet, hogy férfivá tudjon lenni otthon. Mert különben összecsuklik, mint egy szóstok, a férfit bátorítani kell. Úgy van megalkotva. És ezzel segít neki sokat a felesége. Na most mit jelent és mit nem jelent az asszonyi engedelmesség? Hát nem jelent gyengeséget. Nem jelent alacsonyabb rendűséget. nem jelenti az önazonosságának, az identitásának a feladását. Nem jelent szolgalelkűséget, hanem jelent hűséget, előzékenységet, hajlandóságot, rugalmasságot, alkalmazkodást, szeretni valóságot, kellemességet. Ennyire az utolsónál egy pillanatra hadd álljak meg. Nagyon fontos a férfiak számára az, hogy a feleségük külső megjelenésében is kellemes legyen. Hát legyen csinos otthon is. Jó, vannak olyan munkák, ami ez muszáj tréningruhát húzni, vagy úgy öltözködni, hogy nem igazán kellemes a megjelenése, de hogy alapjában véve, tehát ne csak a munkahelye számára öltözzön föl rendesen, hanem a férje számára is. Azután egy fontos dolog lehet az illat. Férfiaknak van szaglóérzékük. És itt hadd mondjam azt, hogy a túlzott illatosítás az általában nem tesz jót. Ha messziről lehet érezni, hogy már közeledik valaki, az nem tesz jót. Az közelről már büdös, hanem finoma. Csak éppen. Sokszor nem is kell külön illatszer, csak jól kiválasztott tusfürdő, vagy akár szappa. Emlékszem egy jelenetre, első gyerekünknek már pici korában is volt ez érzéke, a Krisztina nevű lányomról van szó, utaztunk a buszon. És hát mellettünk ült egy hölgy, ugyan középkorú, vagy kicsit idősebb. Egyszer csak az én Krisztikém odafordul hozzá, azt mondja, te szállj le a buszról! Hát megdöbbentő volt. Pedig előtt olyan kedvesen mosolygott ez a néni őre. Akkor már hozzám fordult Kriszti, és mondta, csak azért mondom, mert olyan rossz szaga van. A száján a festék. Hát eltűnt a mosoly a néni szájáról. Következő megállónál leszállt szegény. Az én Krisztikém elüldözte onnan. Hát ilyenek a gyerekek. Ugye nehéz őket korlátozni. Volt egy másik jelentés, az már nem teljesen erről szól, de hogy milyenek a gyerekek. Villamoson utaztunk, ölemben volt az öccse, a második gyerekünk, a Dávid. Mellettem állt a Kriszti. Hát Dávid olyan 3 vagy 4 éves, Kriszti 6. Ült szemben egy bácsi. Kriszti a fülembe súgja. Papa, annak a bácsinak a szeme csipás. Erre Dávid az ölembe. Annak csipás! Zavarba tudják hozni az ember. A férfiak és a nők, tehát különböznek egymástól, miben foglaljuk össze testileg, ez egyértelmű. Különbözünk egymástól gondolkodásmódban is, erről is beszéltünk, szerepkörünkben is, nem értékünkben, szerepkörünkben is, de értékben nem. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, Isten a férfiakért és a nőkért ugyan annyit fizetett, ugyanazt fizette. Nem ezüstön és aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérén. Hogy számomra valami mennyit ér, azt az jelzi, hogy mennyit vagyok hajlandó fizetni érte. Hát Isten Jézus Krisztust adta érte. És ugyanazt adta a feleségemért, mint értem. Most itt jön az a hasonlat, amit említettem az elején. A példabeszédek könyvében olvassuk, hogy a derék asszony értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Hát ilyen hasonlatot a Biblia a férfiakra nem mond. Ne ezt írjuk le. Hogy igaz gyöngy, olyan, mint az igaz gyöngy. És ha bele gondolok, hogy maga Jézus igaz gyöngyhöz az Isten országát hasonlítja, hát akkor ez egy hatalmas fölértékelése az asszonynak. Az ókorban, amikor az evangéliumi könyvek is születtek, meg előtte az Ószövetség. A társadalomban az asszonyok értéke kisebb volt a férfiaknál. De a Bibliában nem. A bibliai kijelentésben nem. És gondoljunk arra, hogy Jézus tanítványai között néhány asszony is volt, néhány olyan, akik követték is őt. Lukács fölsorol három ilyet. Asszonyoknak akkor is nehezebb volt elszakadni otthonról, valószínűleg ezért is volt kevesebb női tanítvány, de az első gyülekezetben ott ülnek az asszonyok is. Maga Mária is, Jézus anyja. És ezt látjuk például a feltámadáskor is, az első ember, akinek a feltámadott Jézus megjelent, az egy asszony volt, Mária Magdolna, aki ő megtisztította démoni megszállottságból, de egy asszony volt. Tehát nem kisebb az asszony értéke. Az asszony más, mint a férfi. Ezeken a területeken, amiket itt látunk kivetítve. Mind a férfinak, mind az asszonynak van kiváltsága, néhány kiváltsága. A férfiak kiváltsága, látom itt egy szép fotót, elől megy a pásztor, hátulról is úgy lehet sejteni, ez úgy Jézus lehet, ugye ókori pásztori szerelésben, azzal a hosszú görbe bottal, és követik a bárányok, és hát a szerető gondoskodás felelőssége, ez a férfiak kiváltsága. Mert a férfi a család pásztora. Azt jelenti, őrizni is kell, a táplálékról is gondoskodni kell, nem csak a testi táplálékról, hanem a lelkiről is. Gondolhatok itt akár az esti áhítatra, akár arra, hogy elvisszük olyan helyre, ahol Isten igéjét hallja, és hát szereti a feleségét, mint Krisztus az egyházat. És mi az asszony kívánsága? Részesedés Isten teremtő munkájában. Hát a férfi erre nem képes. A férfi csak nemzeni tudja a gyereket. De kihordani, megszülni, utána is szoptatni, még egész szoros testközelből az asszony tudja. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan kiváltsága az asszonynak, ami igen nagy megbecsülést érdemel. Sajnos korunk társadalmi értékrendjében ez nincs benne igazán, pedig ezt nagyon meg kellene becsülni. Hát én köszönöm szépen, a végére értem, úgyhogy itt most fogunk egy kis tünetet tartani, esetleg énekelünk is egyet. És ez volt az igaz gyöngy. Én a hasonlatot ígértem, hogy olyan az asszony, amit irigylek. Tényleg. Na, hát majd valamit kitalálok este számára. Úgy gondolom, hogy most szünet következik. Főnökök közül van itt valaki? Vaszi nincs.